A statisztikai döntést fogjuk rendszeresen használni, ahogy az előző fejezetben láthattuk, ezúttal a folyamatszabályozásban. Ehhez fel kell ismernünk először, hogy mi is a folyamatnak a stabil állapota, amihez képesti változást szeretnénk majd kimutatni. Walter Schwartz úgy definiálta a stabil folyamatot, hogy ennek bármelyik időszakából választott statisztikai jellemzők, az átlag, a szórás, az idő múlásával, tehát egy másik időszakból választva ugyanannyinak adódik, tehát az idő múlásával ezek nem változnak. Persze véletlenszerűség van benne, ez a véletlenszerűség, ez ennek a mértéke nem változik az idő múlásával. Nem ismerhetünk fel látványos mintázatokat az idő soron, nincsen semmi hirtelen ugrás, nincsen egy kiugró érték, nincs folyamatos eltolódás, nincs ciklikusság. Tehát bármilyen időszakot választva ugyanakkora és ugyanakkora lesz a középérték, ugyanannyi lesz az átlag, illetve ugyanakkora lesz a szórás. Ezt várjuk Walter Schwartz értelmében a stabil folyamattól, és ha ez így van, akkor a jövőbeni állapot valamekkora biztonsággal előrejelezhető. Mutatom ezt gyakorlatban. Adott itt egy stabil folyamat. Mondjuk képzeld el azt, hogy az autópályán autózol, nincs nagy forgalom, beállítod a tempomatot, vagy ügyesen kalibrálod a jobb lábadat, és bármelyik időpillanatban ránézel a kilométer órára, valahol 130 környékén fogsz menni az autópályán, ugye törvénytisztelő üzemmódban. Néha ettől egy picit eltérsz, de nem olyan nagyon, valahol egy nagyon precíz műszerrel mérnéd, ami egy kicsit precízebb, több tizedes jegyet ad vissza, mint az autó kilométer órája, akkor egész pontosan látnád, hogy mennyire tér el ettől a pillanatnyi sebessége az autónak. Nem nagyon. Van valamekkora véletlen ingadozás, de ez a tartomány, ami a véletlen ingadozást jellemzi, előrejelezhető. Nem tudod megmondani pontosan, hogy a következő időpillanatban mekkora lesz a leolvasandó sebesség, valamelyik később időpillanatban, de azt meg tudod mondani, hogy nagy valószínűséggel egy kijelölt tartományban lesz. Ez az a konfidencia intervallum, amire szeretnék most hivatkozni, az előző fejezetben beszéltünk róla, ez a konfidencia intervallum jelöli ki a folyamat természetes működés tartományát. Ha ezen kívüli értéket találunk, azt mondjuk, hogy az meglepetésszerűen történt, de azon szóhasználatában az lehet a veszélyes zavar, amit vegyünk észre és reagáljunk rá, állítsuk meg a folyamatot, hárítsuk el ezt a veszélyes zavart, és oldjuk meg. Ugye nagyon egyszerű, hogy ez volt a minőségszabályozás problémája, a véletlen zajra nem reagálunk, a veszélyes zavarra azonnal reagálunk. Na de hogyan ismerjük fel, ez a kulcskérdés. Lefordítom a döntés nyelvére, hova húzzuk be azokat a szabályozási határokat. Walter Schwartz gondolatai a következők. A folyamat ingadozik valahol, valamekkora tartományban. A középértékét az átlaggal egy kezdeti mintavételből ki tudjuk számolni, és a szabályozási határokat e középvonal környékére, valamekkora távolságban tőle be tudjuk húzni. Hogy mekkora távolságba húzzuk be ezeket a határokat, ez a kulcskérdés most. Ha túl szűkre választjuk, itt most szándékosan eltúloztam, ha túl szűkre húzzuk be a szabályozási határokat, ezzel azt kockáztatjuk, hogy magas lesz az alfa, magas lesz a kívülesés esélye, pusztán a véletlen is okozhat ilyen, tehát miközben nincs elállítódás a folyamatban, mégis úgy tűnik, mintha lenne, és reagálunk gyakorlatilag a véletlen zajra. Nem szeretnénk, mert az indokolatlan beavatkozás nyilván gondot okoz. Láttuk is, hogy a márványon a golyócskáknak a lenyomatait jobban elkenni, nagyobb lesz a folyamat szórása a beavatkozás hatására. A másik irány, hogyha túl tágra választjuk ezeket a határokat, akkor viszont az a baj, hogy egy kismértékű eltolódást teljesen észrevétlenül hagyunk, esélyünk nem lesz rá. Melyik mikor probléma? Van, aki azt mondja, hogy legyünk szigorúak, nem baj, az indokolatlan beavatkozás, sokkal drágább egy vevői reklamáció, előzzük meg akár azzal, hogy szigorúbb szabályozási határokat választunk. Van, ahol ez pont a beavatkozás költségessége miatt nem megengedhető. Egyik gyártó cég, nem kívánom megnevezni, egy hatalmas alagút kemencében kezeli a kerámia termékeket. Ez az alagút kemence mondjuk egy ilyen jó nagy ház méretű belterű alagút kemence. ez fel van fűtve egyszer 1100 fok környékére, és akkor onnantól kezdve éveken, akár évtizedeken keresztül ezen a hőmérsékleten tartják. Maga a felfűtés egy ekkora kemencének is időigényes, akár hetek, illetve a lehűtés is hetek kérdése, tehát nagyon költséges egy beavatkozás. Nyilván ez egy extrém beavatkozás, amikor felfűteni vagy lehűteni kell szobahőmérsékletre, nem is gyakran történik, de ebben a folyamatban nem is nagyon szeretjük az ilyen extrém beavatkozásokat. Kisebb hangolások természetesen ott is történnek. A másik irány, nagyon provokatívan azt szoktam mondani, hogy talán a csernobili baleset is megelőzhető lett volna, hogyha a kicsi elállítódásokra, a kicsi jelekre időben és megfelelően reagálunk. Tehát az észrevétlenül maradó elállítódás, nem megfelelően reagált elállítódás vezethet katasztrofális következményekhez. És nekünk most az a dolgunk, hogy úgy húzzuk meg ezeket a beavatkozási határokat, szabályozási határokat, nevezzük ezt a folyamat természetes ingadozás határának, hogy se túl ne reagáljuk, se észrevétlenül ne hagyjunk elállítódásokat. Walter Schuhart úgy gondolkodott, hogy abban a folyamatban, ahol ő ezt 1926 környékén írta le, vizsgálta, úgy 1000-ből egy darabot el tud viselni, amikor indokolatlanul reagál, indokolatlanul avatkozik be a folyamatba. Az 1000-ből egy mondjuk itt a jobb oldalon, és 1000-ből egy mondjuk a bal oldalon, az ugye azt fogja jelenteni, hogy 99,8%-os konfidencia intervallumot keresünk. Walter Schuhart az akkori eszközeivel kiszámolta, hogy ez körülbelül 3 szigmánál van, hát kicsi kerekítést vegyünk bele, 99,73 meg még sok tizedes jegynyi férne el, ott ekkora konfidencia intervallummal élünk, hadd emlegessem ezt így 3 szigmás szabályozási határként. Tehát a középértéktől a szórás 3-szorosára húzzuk meg a beavatkozási határokat, és ezt fogjuk úgy tekinteni, hogy a folyamat természetes ingadozás tartománya. Ilyenkor természetesen van esély arra, ez a 0,27%, kb. 2000-elék 1000-ből 2, ami azt jelenti, hogy nem történt semmi a folyamatban, mégis kapunk egy riasztást és beavatkozunk indokolatlanul, de Walter Schuhart környezetében, az ő modelljében ez azt jelentette, hogy ez még vállalható. Persze ez iparáganként eltérő lehet, mai napig is nagyon gyakran ezt a 3 szigmás határt használjuk. Tehát a recept a következőképpen szól, hogyha a következő mérési eredmény ebben a tartományomban belül van, valahol a középpont körül a plusz-minusz 3 szigmás határon belül, akkor nem nyúlunk a folyamathoz. És nézzük még az idősort is, hogy az idő múlásával ne jelenjen meg látványos mintázat. Ha nincs felismerhető mintázat, akkor nem nyúlunk a folyamathoz. Idősort rajzolunk, ehhez nagyon gyakran használunk grafikus megjelenítést. Az SPC, a statisztikus folyamatszabályozás, egy ilyen vizuális, egy grafikonra leképezett állandó szignifikancia vizsgálat, állandó döntési helyzetelemzés. És egy szabályozó kártya, most az egyik legklasszikusabb módszert szeretném megmutatni, papíron valahogy így néz ki. Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, rövidesen egy későbbi fejezetben erről beszélünk, az átlag és a terjedelem együttes ábrázolásáról szól. A folyamat közepét az átlaggal képezzük le, a folyamat ingadozás tartományát, bár szórásról beszéltünk, de azért a szórás számolása néha kihívásokat rejt magába, néha nehéz, kockás papíron például gyököt vonni nem mindenki szeret, én sem. Számológépek, számítógépek korában ez persze nem lehet kihívás. A másik kihívás pedig az szokott lenni, hogy ha a mintaméret kicsi, akkor a szórás értelmét veszti, túl nagy becslési bizonytalansággal lehetne csak becsülni kicsi mintaméretből, és ehelyett inkább a terjedelmet használjuk, ez az R betű az angol range szóból származik, tehát az ingadozás mértékét nem a szórással, hanem a terjedelemmel ábrázoljuk, és mindjárt meg fogjuk szerkeszteni a szabályozókártyát, ennek néhány fő része van, hát a fejléc itt felül mindig tartalmazza azt, hogy milyen folyamatra készül éppen, mikor készült, milyen adatokból. Az alsó rész, ahova a konkrét mérési eredményeket felírjuk, elvégezzük a számolást, és kék golyóstollal, vagy hupilila golyóstollal, amivel éppen tetszik, ceruzával ábrázoljuk, mintázoljuk a kártyán a pontot, és vizsgáljuk a mintázatokat. Ha azt találjuk, ahogy az előző ábrán láthattuk, hogy egy pont kívül esik, vagy valamiféle gyanús jelre hívja fel a figyelmet a szabályozókártya, akkor ebben az időpontban megjelöljük, hogy figyelj, valami történt, és ebben az esetben a technikus megfordítja a lapot, és azt mondja, hogy ebben az időpontban azt észleltem, hogy váratlanul magasra ment az átlagérték, elkezdtem vizsgálni a folyamatot, azt találtam, hogy anyagban, tehát amit egyébként itt a halszáka diagramra felszoktunk rajzolni, azt mindet megvizsgálja a technikus, megkeresi ennek az előállítódásnak a konkrét okát, ugye ez a veszélyes zavar, ami Nelson szóhasználatában mindig egy konkrét meghatározott okkal rendelkezik, és a technikus dolga, hogy ezt az okot itt meghatározza, és el is hárítsa, majd újraindítja a folyamatot, persze ez a feljegyzés roppant értékes lesz a későbbiekben, újraindítja a folyamatot, és a következő időpillanatban újra mintát vesz, kiszámolja a jellemzőket, ábrázolja, és amíg rendben van, megy tovább, a folyamat nem nyúl hozzá. A véletlen ingadozásra így nem fogunk reagálni, a nagy mértékű elállítódásra, ami hirtelen megtörténik, reagálni fogunk. Persze nem ez az egyetlen eljárásmód, nem ez az egyetlen ábrázolásmód, egy klasszikus papíron történő ábrázolásmód, és hát emlékezünk, 1926-ban született a módszer, nem feltétlenül voltak akkor még számítógépek, amik ezt megtették helyettünk, tehát a dolgozók használták, ábrázolták a mintavételezés eredményeit így egy papírlapon. Ma nagyon sokféle szoftver. Én azt gondolom, hogy szinte mindegyik gépgyártónak van, nagyobb gépgyártónak van erre alkalmas szoftvere, ami a gép adatait vizsgálja, rajzol belőle le idősoros adatokat, amit statisztikai eszközökkel kielemez. Én most a Minitab statisztikai szoftverrel készült átlagterjedelem kártyát mutatom meg. Tehát láttok egy idősort, a folyamat közepe a mintákból számolt átlagnak az ingadozását mutatja a Minitab, illetve a másik kártyán a terjedelem ingadozását mutatja a Minitab. Erről még beszélünk, a terjedelemnek, illetve az átlagnak is csak akkor van értelme, ha kettő vagy annál több, 3-4-5 darabból, vagy még több darabból számolunk átlagot, illetve számolunk terjedelmet. Terjedelem a legnagyobb és a legkisebb érték közti különbség, ami időpontról időpontra változhat. Ha egyedi értékeink vannak, akkor nyilván nincs miből átlagot számolunk, és nincs miből terjedelmet számolnunk, erre is vannak módszerek, illetve hát másféle szabályozókártyák is léteznek. Ami még fontos, látszik a kártyán néhány piros pont, pirossal megjelölve több pont is, némelyik mellett van egy-egy szám. És a piros pont azt jelzi, hogy valamiféle változás történt. Itt például ez egy atipikus mértékű különbség a folyamat közepéhez képest, amit a zöld vonal jellemez, hogy ez a folyamatunk átlaga, körülötte ott az eddig látott ingadozás. Egyszer csak egy atipikus mértékű változást észleltünk, ez piros, ez egy riasztás. Ekkor, itt az ábrámon talán a 8. pontnál, a dolgozó, amikor éppen az időben itt tartott, oda ballagott, megvizsgálta, hogy mi történt, megkereste az okokat, elhárította, újraindította a folyamatot. Itt a következő piros pontok, ők másféle atipikus viselkedésre hívják fel a figyelmet. Itt például sok egymást követő pont nagyon kicsi ingadozással, nagyon közel a középvonalhoz van. 5 egymást követő pontból 4 a középvonaltól kevesebb, mint egy szórás távolságra van. Erre is felhívja Minitab a figyelmet, és van még néhány ilyen teszt. Más statisztikai szoftverek, más SPC szoftverek is használják ezeket a kiértékeléseket. Érzékenyebbé teszik a szabályozókártyát más jellegű változásokra, más jellegű veszélyes zavarokra is, nem csak az ilyen hirtelen nagymértékű elállítódásokra figyelhetünk. Oké, tehát így fog megjelenni majd egy szabályozókártya, ahol az idő múlásával figyeljük a folyamat közepének, illetve terjedelmének, szórásának az alakulását. Ha változást észlelünk, akkor arra reagálunk. Ezt fogjuk tenni. És most megnézzük, hogy mi módon jutunk el ide. Néhány lépést írtam össze, talán 10 körüli lépést, és az első mindig az, izgalmas kérdés szokott lenni, hogyan vezetünk be SPC-t, statisztikus folyamatszabályozást egy gyártási folyamatban. Hát először is az első pont az, hogy tudnunk kell, hogy mit akarunk SPC-zni. Mi az a jellemző, amit mérni akarunk, amin keresztül monitorozunk a folyamat jóságát. Legegyszerűbb válasz erre az, hogy amit a folyamatnak a minőségszabályozási terve erre előír, de hát ez a minőségszabályozási terv úgy készül, hogy mi dolgozzuk ki. Megvizsgáljuk, hogy mi az a paraméter, amit a folyamat egész jól tud tartani, de időről időre érdemes ránézni, hogy nem történt elállítódás. Tehát bízunk a folyamatban, de nem vakon bízunk a folyamatban. Ha egyáltalán nem bíznánk a folyamatban, tehát nem jó képessége lenne, az azt jelenteni, hogy minden egyes terméket egyenként megvizsgálnánk, tehát ott a minőség ellenőrzés kategóriájába csúsznánk át. Ha vakon meg tudnánk bízni a folyamatban, és ilyen is van, pokajok-e módszereknek szoktuk hívni, tévesztésmentes módszereket, meg egy nagyon robosztus folyamattal megtörténhet, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem is kell már vizsgálnunk, mert úgy be tudtuk hangolni, érzéketlenné tudtuk tenni a reálisan megjelenő változásokra, hogy nem igényel további vizsgálatot. Ez a másik véglet. A kettő között, tehát a 100%-os ellenőrzés és a pokajok-e technikák között valahol ebben a tartományban jelenhetnek meg a statisztikus folyamatszabályozás eszközei. Következő lépés, hát ugye mérünk egy jellemzőt, kell, hogy a mérőrendszerünk erre alkalmas legyen. A legegyszerűbb módja az alkalmasság vizsgálatának a GHR-NR elvégzése, erről néhány fejezettel korábban beszéltünk. Kiválasztjuk, milyen típusú szabályozókártya alkalmas az adott paraméter, az adott jellemző ábrázolására, ehhez megtervezzük a mintavételt, kiválasztjuk a mintanagyságot, a mintavételi gyakoriságot, és ezt adott esetben ki is dolgozzuk, mármint, hogy egy munkautasítást írunk, amiben a mintavételi tervet is beleszőjük. Nem felejtjük el, hogy ezt az ellenőrzést valaki elvégzi. Ezt a munkatartalmat allokálnunk kell egy dolgozónak, rá kell szánni az idejét, tehát ez önmagában is már pénzbe fog kerülni, és az innen visszanyerhető információ értéke jóval több kell, hogy legyen, vagy szokott lenni, mint amennyibe maga a vizsgálat kerül. Mielőtt élesben működtetnénk az SPC-t, kezdetben egy a már kidolgozott adatgyűjtési módszerrel, a jó mérőrendszerünkkel a folyamatból mintát veszünk. Nevezzük ezt kezdeti adatgyűjtésnek. Tehát ma most megnyomtam az old gombot, elindítottam a folyamatot, egy reprezentatív időszakig működtetem, közben a mintavételi terv szerint mintát veszek, és kiszámolom a minta átlagát, terjedelmét, ha éppen ezt a kártyát választottam, és ebből ki tudom számolni a folyamat mostani stabil állapotát leíró statisztikai mutatókat. Most hol van a közepe, illetve mekkora szórást, ugye terjedelmet fogunk használni, mekkora ingadozást mutat a középérték körül. Ezek lesznek a most újonnan előálló szabályozási határaink, és ebből a kezdeti adatfelvételből grafikont is rajzolok. Tehát technikailag megrajzolom azt az SPC kártyát, amit majd szeretnék látni, de ez még nem SPC, csak az SPC kártyát rajzoltam meg azért, hogy megnézzem, hogy a kezdeti felmérés során, a kezdeti adatgyűjtés során stabil volt-e a folyamat. Ha veszélyes zavarok terhelik, akkor még alkalmatlan arra, hogy szabályozzuk. Az azt jelenti, hogy ezeknek a veszélyes zavaroknak az okait meg kell, hogy keressük, és reagáljunk rá, építsük be valahogy a folyamat működtetésről szóló utasításokba. Ha szabályozottnak tűnik a folyamat itt a kezdeti képességtanulmány után, akkor megvizsgáljuk egyáltalán, hogy milyen minőségtartalékokkal rendelkezik. A folyamat képességről fog szólni a következő fejezet, addig türelmedet kérem, és hogyha a folyamat képesség megfelelő, akkor fogjuk a szabályozást üzemszerűen alkalmazni. Tehát miről is van szó? Arról van szó, hogy itt a kezdeti képesség tanulmány során a rendelkezésünkre álló adatokból megszerkesztjük majd a szabályozókártyát, és tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy minden pontunk ezen tartományon belül van-e, illetve az idősoron nem látunk-e semmiféle extra mintázatot. Nagyon fontos, hogy ez a folyamat spontán ingadozásából adódik. A folyamat belső bizonytalansága. Egy hatalmas logikai ugrást kell itt megtegyünk a minőség ellenőrzéshez képest, mégpedig azt, hogy egy szabályozott folyamat nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó termékeket gyárt. Ugyanis a jó termék ismérve legegyszerűbb esetben az, hogy ez a mért jellemző, egy termék jellemző, és a tűrés határon belül van ez a termék jellemző. Most nem érdekel bennünket a vevő, nagyon fontos. A folyamat ingadozás tartománya a folyamat jellemzője, a tűrés határ az a vevőjé. A folyamatot egyáltalán nem érdekli a vevő. Az a folyamatmérnököt és a minőségügyi mérnököt fogja érdekelni, és meg kell vizsgálni, illetve folyamatmérnöki feladat adott esetben, hogy behangoljuk a folyamatot a tűrésmező közepére, a célértékhez, ez fontosabb, hogy célértéken legyen, és az ingadozását lecsökkentsük, és képesek legyünk ezt valamekkora időszakban stabilan tartani. Így a képességvizsgálatokon keresztül fogjuk majd összekapcsolni a folyamat ingadozás tartományát a tűrés határokkal. De a kettő nagyon más, és nem tűrés határra szabályozunk. Elkerüljük, persze létezhet ez is, de a statisztikus folyamatszabályozásnak nem ez a fókusza. A statisztikus folyamatszabályozás magába foglalja azt a minőségtervezést és minőségfejlesztést, hogy a folyamat önmagában képes legyen, rendelkezzen megfelelő minőségtartalékkal ahhoz, hogy mindig megfeleljen a vevői elvárásoknak. Hogy is számoljuk ezt ki? Ezt tudod meg a következő fejezetben.